A szombat neve Sebet Mispatim, és mint szokott lenni, a heti szakasznak Mózes második könyv az első mondatában, első versében van benne, és a heti szakasz ebben a héten Mózes második könyvének a 21. fejezetétől a 24. fejezet végéig elég hosszú, sőt, annyira hosszú, hogy nagyon sokat lehetne beszélni róla, de miért? Azért, mert a parancsolatoknak és a rendeléseknek a tömkelege van, pontosabban 53 darab rendelet és parancsolat van benne, abból 30 a tiltó parancs. Nos, ezeket egyenként érdemes volna mind az 53-at elővenni, hiszen hogyha hetente csak egyet taglalnánk, akkor is elég lenne ez a heti szakasz, amit olvasnánk most. Azonban ennek a heti szakasznak mégis más üzenetét kaptam, hogy most így elővegyem. Mispatim, az az első versben van benne, tehát a 21. fejezetben. Olvasom, ezek pedig azok a rendeletek, amelyekben elejtekbe kell terjesztened. Isten mondja ezt Mózesnek, egy mondat. Ezek pedig azok a rendeletek, amelyeket elejébe kell terjesztened. Nem probléma, de mégis probléma. A Károly fordításban meg egy kicsi hiányosság van. Egy és betű, egy és szó hiányzik. Tudom, hogy a magyarban éssel nem kezdődik mondat. Tudom, hogy nyelvtanilag helytelen és úgy folytatni. Azonban ebben a helyzetben a Bibliában úgy van a bibliai rész, és ezek pedig azok a rendeletek, ami annyit jelent, hogy átkötés van. Átkötés van, folytatás van. És közvetlenül ezelőtt volt a kinyilatkoztatás, ahol Isten adta 10 igét, amit mondottam, az 14 igazából. És ennek a folytatása az, ami itt rendeleteként, mispatimként szerepelnek. Valamikor régebben ki is fejtettük a micva, a mispatim és a huka közötti különbségeket, hiszen Istennek van törvénye, rendelete, végrehajtási utasításai. Ezeket mind megtalálhatjátok a honlapokon, és nem akarok mindenkit oda küldeni, de igen mélységében ki lett bontva. És most a mispatimokról van szó. De mik ezek a mispatimok? Hogyha a kinyilatkoztatásnak a törvényei folytatódnak, és ezek a mispatimok, és ezek a rendelkezések, és ezek az ítéletek, akkor valamit mégis tudnunk kell. Egyrészt az, hogy isteni folyamatosság van, ebben a történetben folyamatosság van, és hogyha a kivonulástól kezdve a hasonlóságot nézzük, akkor a mi életünkre is nagyon-nagyon fontos az, hogy Isten nem részeket bont és újat kezd, hanem folyamatosságba helyezi a mi életünket is. Ezek pedig a rendeleteket, amik elejébe kell tennetek. És mi történik? Isten ad egy kinyilatkoztatott törvényt, hogy mit kell betartani a választott népnek, és a választott nép milyen törvényt kell vigyen az emberiségnek. Azonban a mispatim meg még tovább előre mutat. Rendelkezések arra, hogy hogyan éljenek ott bent Kánaán földjén. Tehát gyakorlati, végrehajtási utasítások arról az életről, amit meg kell élni a Kánaán belül. Nem elég a törvényadás, hanem utána következik, hogy hogy is kell élnünk. Amikor a Bibliából olvasok ezt a részt a heti szakasznak, nem véletlen, hogy a rabszolgákról szóló törvény van, ami igazából nem rabszolgáknak szóló törvény, abban az értelemben, hogy ma értelmezzük, mert ebben a törvényrendben az van, hogyha néped közül valaki elszegényedik, vagy akárki, aki hozzád kerül. De mégis a rabszolgáknak való törvény az első, és elgondolkodtató, hogy miért. Azért, mert amikor a választott nép kijön Egyiptomból, és amikor mi kijövünk az előző életünkből, akkor történik egy igen érdekes folyamatosság. Azt, amit megtanultunk Egyiptomban, azt alkalmazni akarjuk. És Isten már itt a választott népet tanítja arra Izrael népét, ne tartsát ezt senkit fogságba. Fogságból jöttél, persze, hogy megtanultad, hogy kell fogba tartani valakit. Fogságból jöttél, de a világ dolgait ne használd a gyülekezetbe például. Nem arról szól a történet, hogy te a világban megtanultál jó dolgokat, és most te vagy a nyeregbe, te vagy a vezető, kaptál 50, 100, 10, 20, akárhány száz embert, és most, amit a világban csinálnak, azt én pásztorként, rabbiként, vagy akármilyen szinten csinálok. Nem, pont Isten tudja, a rabszolgaságban te semmit nem tanultál meg, de megtanultál uralkodni, mert a bőrödön érezted, és most, hogy szabad lettél, az első kísértése az embernek, hogy én, mint szabad ember, azonnal a rabszolgán uralkodni fogok. A szabadulásnak van ám egy ilyen veszélye, hogy megszabadultam, és rabtartóvá válok. És Isten ezért állította meg már a népet. Megállította, hogy bekerülsz egy országba, és tanuld meg. Nem te vagy a főnök abban az országban. Az az ország az enyém, az az ország Istené, amit Izraelnek nevezünk, az a föld, az a nép az enyém, te ember, ott úgy élhetsz, hogy mindenki egyforma. Nem őskommunizmusról beszélek, de mindenki egyforma. És el kell engedned a szolgákat, el kell engedned a rabszolgákat, és szabaddá kell tenni mindenkit, mert nem azért lettél szabad, hogy főnök legyél. Nem azért kaptál új életet, hogy most máson uralkodjál. Nem azért szabadultál, hogy rabságba tegye másokat. Nem azért tanultad meg valamikor a rabságba a rabtartónak a mienségét, hogy te most fáraó legyél ott, ahol nem szabad fáraónak lenni. És a másik pedig az, hogy a saját bőrödön is megtanultad. Az, hogy az emberülés ott, ahol voltál Egyiptomba, mindennapos tevékenység volt. Hiszen maga a sárdagasztás is emberülés volt, olyan körülmények között, ahol bizonyára nagy volt a fogyatkozás is. Ne uralkodjál, és a legfontosabb dolog, ne ölj embert, mert Isten az élet ura. Istené az élet jogosultsága, te élet fölött nem dönthetsz. Amikor ezeket a törvényeket és ezeket a szabályokat, amit itt olvasunk, mispátimokat a Bibliába, ma is erről épülhet akár a mai jogrend is. A testi sértésekről szóló törvényeknél is van olyan, ami arról szól, hogy szemet szemért, fogat fogért. Nem kegyetlen Isten volt, és nem akármi volt, csak arról szólt ez a törvény is, hogy amit a rabszolgapiacon adtak egy vakemberért, azt a kárt ki kell pótolnod, hogy vakká tettél valakit. Kiverted a fogát, az értéktelenebb lett a piacon. Azon a rabszolgapiacon, ami annak idején működött a pogányságban is, az ember kereskedelemben, aki fogyatékkal rendelkezett, azt úgy, ahogy van, lebecsülték, lejjebb értékelték vásárlás értékébe. És hogy teljes értékű legyen az ember, ki kellett avval az értékkel pótolni. Ha foga nem volt, feltehetően gyengébben étkezett, annak idején nem voltak fogsorkészítők, és annak idején nem volt ilyen fogtechnika se igazából, az kevesebbet élt. Nem tudta megenni a húst, mert annak idején nem ilyen grillcsirkék voltak, hanem azért csak keményebb volt, és csak természetesebben éltek az emberek. Feltehetően az életkora is rövidebb volt annak, aki nem szabályosan és normálisan étkezett. Feltehetően. A szemet szemér, az számtalan, de számtalan hátrány alá járt, hogy egy szeme volt. Ma is hadd nem mondjam, hogy egy szemmel nem mehet ez egyszer taxisofőrnek se, és már ki kéne pótolni kereset és kereset közötti különbséget. Mondhatnám sorba, hogy milyen egyszerű Isten törvényei, hogy egymást egyenrangúságban kell tartani, amit elvettem tőle, azt vissza kell adnom. Ki kell pótolnom, ha hibás voltam, akkor azért, ha öncélúan cselekedtem és tettem kárt valakibe, akkor úgy, ahogy van, felelősséggel, büntetéssel járt az, amit én tettem. Mik is ezek a törvények, a mispatimok? Én azon gondolkodtam el, hogy milyen messze van még ott Kánaán. Milyen messze van még egyáltalán a kirándulás a sivatagban, a pusztai vándorlás. És Isten már jó előre megadja, hogy mi lesz ott bent. Mert az, hogy a rabszolgákat szabadul kell engedni, azt jelentette, hogy ott vagyok, és lesz rabszolgám. Én, aki most még rabszolga voltam, és most egy ilyen átmeneti állapotban csak úton levő vagyok. Isten mindig előre mutat. Megadja a törvényt, megadja a végrehajtási utasításokat, és majd utána adja meg azt, ahova bemész. És amikor tényleg olvasok a Bibliába azt a részt, amit a választott nép kapott, azért ott el kell gondolkodni, igen keményen el kell gondolkodnunk azon, amit Isten adott a Mózes második könyvének a 6. fejezetébe, amikor Izrael népe fohászkodott a nyomorában, az egyiptomi szolgálatában. A hatodik versben olvassuk, annak akári mondd meg az Izraelfének, én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket, eljutom nehéz munkájával, megszabadítalak titeket, megmentlek kinyújtott karral a nagybüntetéstől, ítéletek által, és népemmé fogadlak titeket, istenetek leszek néktek, és megtudjátok, én vagyok a ti uratok, istenetek, és aki kihoztalak titeket, eljutom munkájól, és beviszlek titeket a földbe. Egy folyamatot, úgy, ahogy volt ezt az öt ígéretet, már mond, beszéltünk is róla, ezt adta Isten. Azonban itt, amikor megadja a kinyilatkoztatás ideje után, a törvényadás után, kiadja a tóraadás után, odaadja a mispátimokat, ezeket a rendeléseket, akkor kihagytunk valamit. Kihagytunk valamit az ötből, ami természetes velejárója. Ha Isten kihoz, Isten megment, megszabadít, bevisz, azt nem mondja, hogy a végtelenség a tiéd. Megadja a határokat. És ha megadta a határat Kánaánba, hogy mettől meddig, kilométerre, és a mai Izrael is nem azon a területen van, amit Isten adott neki, de Isten megadta a határokat. De megadta a szellemi és lelki határokat is. Megadta azt a határokat, hogy mettől meddig. Amikor a mispátimokról beszélünk, erről a 53 parancsolatról, ami foglaltatik ebbe a részbe, akkor Isten megadta a határaidat. Ettől eddig. Emberrel így viselkedhetsz. Határ, az első határ. Nem mehetsz alá és nem mehetsz fölé. Egyenrangú minden ember. Ez is egy határ. Így kezdődik. Egyenrangú a másik ember, nehogy megcsorbítsd a javaiban, mert magad alá kerül. Amikor mondhatnám itt a néhány törvény közül, hogy ne vedd el a kabátját és este add vissza, mert az egyedüli cucca neki az, ez annak idején életveszélyes volt, mert az volt a hálóköntöse, az volt a minden az embernek a háza, az a köpenyeg, amit elvettem tőle, zálog fejbe. Vissza kellett adni, nehogy megfázzon, nehogy valami baja történjen, nehogy ne tudja kipihenni magát, és holnap ne tudja megtermelni az adósságát, kifizetni neked. Vagy akárkinek. Hol vannak a határok? És én úgy gondolom, hogyha Isten ad neked bármit, először megadja a törvényt. Ezt ne csináld, megkapod a törvényeket, megkapod a tórát, és utána Isten szinte magyarázatként felbontja, lebontja ezt, és megszabja a szellemi, lelki, fizikai határaidat. A választott népnek megszabta az emberi kapcsolatokkal a határait, ettől eddig és ne tovább. Lehet rabszolgád, de enged szabadul. Lehet neked akármilyen termésed, de első az enyém. Az állatok fajzásának az első az enyém. A törvényben benne voltak a határok. Ezt a határt, amit az emberiség elrontott, hiszen ebben a törvényrendben benne van a szombat. Benne van a szombat év is, hogy majd a szombat éveket be kell tartani. És amikor ezeket végignézem a törvényeket, mennyire aktuálisak, mennyire nem aktuálisak, nincs rá felele csak egy, hogy most is valamennyi aktuális. Csak a végrehajtási módja egészen más, a körülmények másak. Ha a szombat évet annak idején betartotta volna mindenki, akkor nincs túltermelés, és ha nincs túltermelés, akkor nincs még pénz se, és ha nincs túltermelés, akkor a másik embert nem vásárolom meg a töbletemből. Ha megélem azt, hogy 49. évben, a jóvel évben úgy, ahogy van rendezem azt, hogy Istené minden. Visszaállítom 50 évenként Isten akarata szerint a Földnek a működését. Az elengedés évét, ha megélte volna az emberiség, ma nem itt tartana. Akkor ma nem gyilkolná egymást a javaiért. Nem volna túltermelés, hanem egymással, úgy, ahogy van Isten áldás, megosztották volna. Lehet, hogy ma szép álomnak tűnik ez mások szemébe, de ez az egész világ romlásának a közepe, hogy a szombatot és a szombat évet elrontották, nem adták vissza Istennek mindazt háladással is, ami az övé. A jogviszonyokat nem rendezték, hanem a hozamot szaporították, és azt a tőkét, amit te használatra kaptál, a sokasította úgy, hogy a másik tőkét vette el. A másik emberből tett rabszolgát, és a másikat foglalkoztatta, és így tovább, és így tovább. Hát ezért adott Isten ilyen rendelkezéseket, ne legyen rabszolgád. És ebben a rabszolgában benne van, engedj szabadon. Azon kívül egy népnél is. Hogy lehetünk mi egyenragunk, ha szolgáik vagyunk egymásnak? Nem lehetünk. És ha valaki szolga, akkor abban a pillanatban ott van, hogy valaki használni akarja a te IQ-dat, a te pénzedet, a te idődet, és mi egymást. És hol a kérdés? Testvér, aki mellettem van, akivel együtt szolgálok, vagy használni akarom a másikat? Akarom használni, mi Isteni, mert nekem az jobban jön, több hozományt, kamatot hoz, és nem engedem el, nem állítom vissza a jogviszonyokat. Pedig ezt a mispatim rendelkezésekben számtalan ilyen dolgot találhatnánk, és érdemes lenne az 53-on ma, akár ma végig menni, ami benne van törvény, és rendelkezés, és utasítás, végig menni, hogy Isten mit miért adott. Mert mindegyik érvényes ma. Valamennyi érvényes. Az alkalom, amit beszélgettünk arról, hogy valaki, aki rabszolga akar maradni, oda kell állni az ajtó felfélfához, és akkor egy szöget ütnek a fülibe. Bizony ez annak idején birtokba vételt jelentett. Annyit jelentett, hogy ha te az akarsz maradni, akkor annak a háznak a része vagy. Ha te a világba akarsz maradni, döntöttél, te a világ része lettél. Úgy, mint a szögön a nem tudom milyen használati eszköz, te is a világ egyik használati eszközévé válsz, szabad akaratból. És ezek a törvényekben benne van a szabad akarat is, hogy neked is szabad akaratod van, de hagyd meg a másik embernek is a szabad akaratát. Azonban Isten ezeket a törvény után, a kinyilatkozott törvény után miért adta? Mert egységé akarta kovácsolni azt a népet, amelyik a kánáni ígéret földjére bekerül. Oda nem mehetett be vezérrel egy hierarchikusan felépített nép. Meg kell érteni, hogy amikor ezt a törvényletet olvasok a Bibliából, azt adja Isten mi elénk, amit ma nagyon jó lenne megélni, és a világ megmenekülésére szolgálna, ha a teokratikus demokrácia lenne. A demokrácia az egység, a mindenki egyforma, azonban törvény nélkül csak káosz lenne, mint egy New Age-es állapotban. A teokráciával, Isten törvényeivel, úgy ahogy van, lehetne egy népet, egy egységes népet alkotni, és a mai nap is Krisztus testének ez lenne a lényege. Isten akaratában egyenrangú félként menni. Teokratikus demokrácia. Ezt, ha megélné a világ, akkor nagyon-nagyon előre haladna. Érdekes módon mostanában azért csak valamit kapizsgál a világ, hogy ez így nem megy, mert a túlfogyasztás és a túltermelés lévén itt elég-elég sok nem azonos kategóriába kerülő ember van. Mit találnak ki? Kötelező fogják tenni Magyarországon az erkölcstanítást és a hittantanítást az iskolákba. Nagyon szépnek tűnik, de nem az. Nagyon szépnek tűnik, hogy az iskolákban lehet tanulni Isten törvényeiről, de mindaddig, amíg nem Isten törvényérel azonos a társadalmi törvény, addig semmit nem fog érni. Semmit nem fog érni. Mert magunk is tudjuk a törvényeket, mi szabad, nem szabad, a saját bőrünkön. Magunk is tudjuk azt, hogy milyen viszonya van az ember és az állatnak, mikor a kutya az férj és gyerek egyszerre, és nincs család, és a szociálpolitika vonatkozik már a kutyákról is, mert nem a pedigré pálnak, hogy drágább az ára, vagy nem tudom micsodának, hiszen általánosan mondom, és nem rekkámként, hanem a kenyérnek lesz drágább az ára, az embernek kell. És sajnos sok minden gazdasági ok miatt. A törvény és a törvény közötti különbség. Hogy használom a törvényt, hogy tudok egységbe kovácsolni egy népet? Sokszor a Biblia alapján. Sokszor Isten törvénye alapján egy erkölcstant hozok létre, létrehozok egy hittant, de mindaddig, amíg ezek nem általánosan egy népre vonatkoznak, semmit nem érnek. Semmit nem érnek. Magam is voltam kispajtás, jópajtás, magam is el tudom mondani, hogy az úttoró ott segít, ahol köl, vagy mindenhol, már nem tudom, szóval lényeg ez mindenhol. Megtanultam sok jót. És? És most sok minden jót meg fognak tanulni, és otthon mi van? És otthon mi van az apa és a gyerek közötti viszonyban? Megtanulja az iskolában, hittan meg az erkölcstan, de nem törvény, nem büntetendő, nem ítélet, nem végzés, mint a mispatim. Tudom, mit kéne csinálni, de ott a kiskapu és tágra nyílt terek, nem kell csinálni. Ez semmit nem fog érni. Ezért adja Isten a törvényeket úgy, ha ezt teszed, akkor halál. Ha azt teszed, akkor ez. Ha kárt teszel, arányosan fizesd meg. Ha kölcsönkéred a szomszédnak a lovát, és az útközben megdöglik, akkor tartozol az árával. Ha kitöri a bokáját a ló, akkor kifizeted az állatorvost meg a minden kárt. Ma ellopják az autódot, nem az, hogy egy kárt kifizessenek. Hogy van ez? Ma is érvényes? Hogy ne volna érvényes? Az összes 53 törvényt, amit itt olvasunk, mind érvényes. A házassági törvényekre épp úgy. A családi viszonyokra épp úgy. Nem kapizsgálni kell, hogy hozok egy törvényt Isten nevében, nem végrehajtom, hanem Isten akaratá helyezem az én életemet, és az törvényét teszem a népembe, ami első a családom. És akkor élhetek boldogan. És akkor nem lesz probléma, mert Istennek az ígéretei szólnak, ha ezt megteszed, neked jó. Ez nem fenyítési eszközök Isten törvényei, hanem hogyha olyan van, hogy kölcsön adod az autódat, és valami baleset éri, és kifizetik az árát, megjavítatják, abban a pillanatban ugyanezt elvárhatod, vagy ha te teszed, akkor természetes, hogy meg fogod csinálni. Természetes, hogy egy, amit a törvények közepette fel van sorolva, ha elcsábítasz egy lányt, akkor azt feleségül kell venned, mert rendezni kell a viszonyodat. Nincs próbaházasság, meg mindenkivel mindenkor akárhol, azt tudom, hogy hívták. Hanem egy rend van. És mi a következmény? Boldog házasságba élsz, és az a következménye, hogy a gyermeked is boldog lesz, és a feleséged is boldog lesz, és nem a divatlapokból nézik ki a következő férjét. Tehát ezeket a törvényeket mind ismernünk kell, és a testi sértésekről a törvény is ott van. Ha két férfi összeverekszik, példa, akkor ki kell fizetni a fekvő betegségnek a napjait, aztán annyi. Két férfi beszett össze, nem az egyik a hibás, nem agyonított egyik a másikat, majd megbeszélik egymással. De a károkat rendezni kell. Amikor ezekről a törvényekről beszélünk, valóban az 53 törvényről kellene beszélni, és az emberiségi törvények és a egyéb törvények után azért mégis tovább megyek az igazságról, felebaráti szeretetről és az ünnepek megtartásáról szóló törvénye a 23. fejezethez. A sok számtalan ember és állatvilággal is kapcsolatos törvénnyel kapcsolatosan a folytatás úgy néz ki a 23. fejezetbe: hazug hírt ne hordj, ne fogd kezet a gonosszal, hogy hamus tanul ne légy. Ne indulj a sokasság után a gonosszal, peres ügyben ne vaj sokassággal tartva annak elfordítására. Szegénynek se kedvez az ő peres ügyébe. Ha előtalálod ellenségedet, eltévetökrét vagy szamarát, hajtsd vissza néki. Ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, a terra alatt fekszik, vigyázz rajta, ne hagyd, ord le őt, azt ő vele együtt. A te szegényednek igazságát el ne fordítsd az ő perében. És itt egy kicsit megállok azért. Hazug hírt ne hordj, telve a média és telve mindenféle hazugságokkal. Én nem akarom részletezni, az ember már mosolyog, mert ha bekapcsolja a híradót, akkor több olyat lát, aminek már se értelme, se íze, se bűze, csak hazugság és egymás etetéséről szól. A sohasem fogom megtudni, hogy milyen lesz az igazi időjárás, semmit nem tudok meg. De amikor itt megállok, mennyire konkrét és időszerűek ezek a törvények. És hadálják meg az ötödik versnél: ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, a terra alatt fekszik, vigyázz rajta, ne hagyd, ord le azt ő vele együtt. Hadd menjünk most ebbe a törvénybe bele. Csak ebbe az egybe. Tudod, ki gyűlöl téged? Az egész világ. Tudod, ki gyűlöl téged? Ez a pénzsóvár világ. De ez is egyszer összeesik. Ez is egyszer összeesik. Az a hitetlen ember melletted is összeesik. Úgyhogy ráesik a megélhetése. Hiszen a szamár az olyan, mint a kamion, gyakorlatilag az életemnek az egzisztenciát jelképezi a Bibliában. Régen a szamárra szállítottak, az volt a taxi, az volt a kamion, az volt a mindenféle. És mi van akkor, ha te ellenséged ráesik az élete? Teszem a svájci valutával. Teszem azt, akármilyen problémája van. Tapsolsz, hogy jaj, de jó. Tapsolsz. Soha nem lesz a testvéred. Soha nem lesz a testvéred. Bele fog halni. Képzeld el, hogyha az a szamár rajta van egy illetőn, meddig van levegője? Vagy a szamár ideges lesz, mekkorát rúg bele? Mi a teendőd? Mi a teendőd a mai világban? Hány de hány embernek az élete ráesett saját magára? Hány de hány embernek a gondjai úgy lenyomják, mint a szamár, azt a szerencsétlent, aki a te ellenséged? Mert szellembe igazából az ellenséged ez a világ, és mindenki a pénz imádatában és egyébben. Mi a teendőd? És itt van egy ilyen törvény. És ezt jó volna ma megérteni. Ha látod, hogy annak a szamar, aki téged gyűl, a teher alatt fekszik, vigyázz rajta, ne hagyd, old le azt vele együtt. Old le. Milyen teher van? Ma végigmész a városon, mindenki a cipőjét nézi, olyan szomorú és olyan ideges. Nyakik teher alatt. Görnyet emberek sokasága jön. De nézz körül a családodban, nézz körül akárhol. Még a gyülekezetekben is nyugodtan körülnézhetsz. Ha nyugodt vagy, persze. Ott vannak. Terhek súlya alatt nyöszörögnek. Ráesett a szamara. És a szamáron még a teher is. Mit tudsz mondani? Van szabadítás. De meg kell, le kell venni róla a terhet. Nem átvállalni a svájci valutát, hanem levenni, hogy nincs erre szükséged. Tanítani az embereket, hogy mi az életének a célja. Tanítani az embereket a törvényre. Miért vettél fölösleges terhet a nyakadba? Levenni a terhet. Sokszor egyik embert a másik nyakából. Miért van a nyakadon a 40 éves kisfiad? Icipici fiad. Ragd már le. És szólni kell a pásztornak, ide figyelj, itt a határ. Én ettől nem a te balhéd, nem a te terhed. Le tudod-e venni? Tudod-e tanítani Isten törvényeit? Tedd le már a terhedet. Van szabadítás, és neked jogod van, hogy akik a terhek alatt nyögnek, és fogságba és rabságba vannak, a szamár szíja rajtuk van. Azt úgy, ahogy van, elold. Nem te erősködsz, hanem azt mondod, na látod az életedbe az, ami téged lenyom. Mi volna, ha? Mi volna, ha fölösleges terheidet levennénk? Mi volna, ha imádkoznánk azért, hogy a 40 éves kisfiad, kislányod már végre felnőtt legyen, férfi vagy nő, és dolgozzon? Mi lenne már? És Isten lépne, és minden a helyére kerül. Mert a kisfiam is megérteni azt, hogy a munka áldás, és nem kellemetlen szórakozás. Mert megérteni, hogyha dolgozom abban a pillanatban, számtalan kísértés és bűntől vagyok szabad. Nem lopok, és sok mindent nem csinálok. Mi lenne? Mi lenne, hogyha végre beszélnénk az emberekkel, hogy nem veszed észre, hogy fölösleges teher alatt estél össze? Mert te szabadnak kell, hogy legyél, és a szabad embernek nem a kár öröm, hanem a szeretet a fegyvere. Oda menni, és azt mondani, hogy leveszem a terhet. Hány emberre találkoztál ma, akinek olyan árnyékos a szeme és az arca, mert búva borult, rajta van az esőfelhő, minden rajta van. Lenyomott emberek, depressziós emberek. Mit kell tenned? Vedd le. Szólalj meg. Fölösleges terhek vannak rajtad. Fölösleges terhek. Vagy tényleg ez a szamár kell neked? Vagy a te egzisztenciád összenyomott? Neked hajtanod kell a kocsira, a lakásra, nem tudom miért. Hajtanod kell, hogy ingyen élő legyen a 5. egyetemes elvégző gyermeked? Nem veszed észre, hogy veszed a terheket magadra? Nem veszed észre, hogy te magad teszed a terheket? A 3 éves gyereknek már lassan Nobel-díja zenésznek kell lenni és kémikusnak? Miért rakod rá? Össze fog esni. Menjünk oda, és próbáljuk megtanítani Istennek azokat a utasításait, mispátémjait, azokat a törvényeiket, ami bennünket szabaddá tesz. Hiszen Isten a 10 parancsolat kimondása után folytatólagosan mondta, és ezeket mondd meg. És ha azt mondta Mózesnek, akkor azt mondta Jesuá Mesiának is. És ha Jesuá Mesiának azt mondta, akkor neked is azt mondja, te is mondd el ezeket. Ne csak a törvényről beszélj, mit nem szabad, hanem az élet folyamatát. Ezért kellenek a klasszikus értelembe vett rabbik, mindenki a családjában rabbi. Ebben a szituációban Isten mit ad, mit mond? Tehert kell levenni? Akkor ne hagyd ott, irgalmasság, irgalmas szamaritánus, ugye? Terheket rajta hagyom, ott fekszik, nem számít. Tehát én keresztény vagyok, én megyek a mennyországba. Isten nem ezt mondta. Isten azt mondta, ott van, menj oda, vedd le róla a terhet. Ne átvállald se a kölcsönét, se a gyerekét, se a balhéját, semmit. Mondd meg neki, hogy Isten szerint az életed fölösleges terhekkel telve van. A szabadítás nem arról szól, hogy a következményektől akarunk megszabadulni, hanem a terhektől való megszabadulás. Ő a terheket akarja, hogy letegyük. A terheket akarja, hogy megértsük, mi a teher az életünkben. Hiszen mindenkinek más a teherbírása, mindenkinek más az idegrendszere, más a fizikai állapota, mindene más. Le tudod venni a másikról a terhet? Hogy tudod elnézni azt, hogy melletted görnyed valaki, és nem tud menni előre? Hány ember élete 40 évesen befejeződik, mert összeesett a nagy-nagy tehercipelésében, mert kikészült infarktus, stb. Mai divatos betegségek tömkerékét lenne hozni. Nekünk mit kell? Ezt például nagyon kellene elmondani. Fekszel, az egzisztenciád a földre nyomott, és az egzisztenciád azért ment tönkre, mert túl sok terhet raktál rá. Kell a pénz az élethez, de nem annyi, hogy összeessél. Kell ez, de nem annyi. És össze fogsz esni. Vedd le róla. Az igazi értékeket add oda az embernek. Csak egyről beszélek, az 52-ből, 53 parancsolatból, és ezt az 53-at érdemes valóban végignézni. Érdemes végignézni, hogy ebben az esetben, csak ennél az egy törvénynél, mennyi folytatása van. Hiszen az az ember, aki fölkel, és a világban volt idáig, és megkönnyedül, és békessége, szabadsága van, te lehet, hogy a testvéred lesz. Mert rádöbben arra, hogy szereted. Nem azért, mert átvállaltad a kölcsönét, hanem olyan útra tudtad léptetni, hogy az élete rendeződik, föl tud állni, nem helyette. Nem helyette kell csinálnod valamit, hanem elmondani. És ha nem tetszik, azt kell mondani, hogy édes apám, olyan buta vagy, mint a szamarad. Ha nem veszed észre, mitől estél össze? Na gyere, tegyük le. Gyere, imádkozzuk meg, hogy többet nem érdekel, hogy mennyi Isten pótlékod van, mennyi a bankszámlád. Mert az gyűjteni kell, azt már annyira nyom, hogy már össze is estél. Annyi minden terhet fölvesz az ember. És annyi minden terhet fölveszünk úgy, hogy tudjuk Isten törvényeit, és mégis a hitetlenségből következő terheket. Hát akkor mit csináljon egy hitetlen ember? Terhek alatt tönkre megy, melletted, szemed láttára. Az 53-ban csak egy. Nem aktuális, dehogy nem aktuális. Nyög ez az egész világ. Úgy várják a szabadulást, hogy le tudják vetni a terheiket. Úgy be vannak a terhek alá szorulva. Ebben az országban, ebben a kis országban milliós tételben, darabszámban, lélekszámban. Terhek alatt vannak az emberek. Miről beszéljünk? Hittan tanítsunk Zákeusról, meg mi egymásról? Erről beszélj. Istennek a végrehajtási utasításai, rendeleteiről. Hogy élhetsz normálisan, hogy nem esel össze? Hogyan? Miképpen? És ha ezt teszed, akkor azt veszed észre, hogy egyre inkább mész be Kánaánba. Csak egy példát hoztam, ezt a tehert. Csak egyre inkább mész be a Kánaánba. Nem kimenekültél a világból, fölálltál, békességed, szabadságod van, rendezett életed van. Nem hiszem, hogy infarktus fogsz kapni. Nem hiszem, hogy gyomorfekét fogsz kapni. Nem hiszem, egy csomó következményének te leszel az áldozata. Csak egy törvényt vettem elő most, és számtalan ilyet mondhatnék, és utána mondhatnám, hogy nem véletlen az, hogy ez a végrehajtási utasítások mellett, azonban nem véletlen, hogy Istennek az ünnepeiről folytatódik a felsorolás. Nem zár, folytatódik. Úgy mondhatnám, hogy csúcspontja Istennek az ünnepei. Mert az emberi viszonyok közepette, amikor rendezett viszonnyal vagyok valakivel, továbbadom neki a törvényeket, rendezett, nincs tartozásom, és nincs elkötelezettségem. Én nem tartozom neki, és ő se tartozik, én nekem állapotban vagyok. Akkor Isten azt mondja, mindezek után légy hálás nekem. Találkozni akarok veled. Találkozni, mert az rendezettségnek a következménye az, hogy Istenre örömmel mehetek, ajándékkal mehetek. Nekünk nem erkölcstant kell, nekünk rendezett élet kell. Nekünk Isten ad egy ígéretet, az csak rendben élhetjük meg. Ha Isten ad egy Kánaánt, ott már eleve megszabta a rendet, hogy ott ez a rend. Ha neked adott egy házasságot, arra már eleve megkaptad, még legény és mennyasszony jelölt korodban, hogy hogy kell ezt majd megélned. Hát mi pedig pontosan másképp élünk. Kötünk egy házasságot, és utána elkezdünk jajgatni, hogy hogy kéne rendbe tenni. Kapunk egy feladatot, aztán utána mindjárt horrontottuk el című történet. Nem bölcsebb lenne azt mondani, hogy Uram, a következő lépésemre te add meg azt a rendet. és a rendetlenség tömkelegét lehet látni mindenhol. Az egész világ rendetlenség. A hívő emberek ide mennek, oda mennek, ezt teszik, azt teszik, már saját magukkal szembe beszélgetnek. Nem kétértelmű, a 102 értelmű az életük. Istennél rend van. És ha valami Istentől van, ez az első jele. Isten adott egy törvényt, adott hozzá végrehajtási utasításokat, adott hozzá ítéletet is, hogy ezt kell tenned, hogy hogy kell betöltened a törvényt. És amikor a 613 parancsolatot a Bibliába előveszem, egyszer neki akartam menni, hogy na, ezek a zsidók itt mindenfélét összeszámolgattak, ez a 613, ha nem is 10, mert annál több van, de hát azért 613 kicsit furcsán néz ki, megtámadtam volna. És ugye elkezdtem átnézni a 613 törvényt, rádöbbentem, hogy ez 6000 esetén is kevés. Hiszen egyik törvényből jön a másik, egyik helyzetből jön a másik, és egyik szituációból jön, hogy melyik törvény az, amire erre vonatkozik. Én most Szamáról beszéltem, és rólad beszéltem, akinek holnap jön a csekke a bankból. Hogy állj oda Istennel élni, hogy minek kellett neked 30 milliós ház? Igen, köztünk is volt olyan. Közel 30 milliós OTP kölcsön, vagy milyen kölcsön, svájci alapú akármi, nem értek hozzá, áll Istennek. És utána jött a következmény a rohadt zsidók miatt. Semmi köze hozzá, se a zsidókhoz, semmi. Magyarul mondom, az ő hülyeségének viszont van köze. De ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy Istenem, köszönöm, hogy van hol laknom. És megpróbálom kifizetni, ha eladtam utána, mert nem kell nekem egymagamnak 4 szobás akármi, és a gyerekem is elmehet dolgozni, és megteremheti a dolgait, azért se kell dolgoznom. Tudtam volna normálisan is élni, és bocsánat, kérek Istentől, hogy ebbe beleléptem. Ő rendezi az életemet, és azt mondja, nem kell neked 2 emeletes, 4 szintes akármi, neked nagyon jó az a pont annyi. Pont annyi, és megelégszek. Mert tudom azt, hogy most nem szegény lettem, hanem annyi, amit Isten elrendelt. És ha folytathatnám tovább ezeket a történeteket, hogyha viszonyítanék 500-800 kilométerre odébb, akkor még hálát is tudnék adni, hogy legalább van mit ennem. Rendeletek, végrehajtási utasítások. Nekem, amikor Afrikába jártam, akkor immáron 4-szer voltunk, ha jól emlékszem, azért mindig megdöbbentett. Afrikában jobban tudják azt a rendet, amit Isten adott, mint itt a nagy fehér keresztény Európában. Akárhányszor mentünk, mi történt? Enni, aludni és ruha. Igaz, hogy nem úgy adták a ruhát, mint itt Európában, hanem ilyen 8 méter hosszú szövetet, csinálj bele, amit akarsz. Minden egyes afrikai látogatásánknál az evés bőséges, ők is esznek, a szállás az tuti, és még kapsz ruhát is. Az alapvetőt megadták. Nem jutalékot és hozamot, hogy ennyi az óradíjad, és ezt a prédikászok ennyit fizetünk. Alapvető törvény. Jött hozzám valaki, szállást adok neki, lehúnyatja a fejét. Nem lett baja, mert egy otthon védelmében van az én házamban. Van ennivalója, és ha nehogy Isten fázna, akkor még van ruhája is. Ezt minden esetben meghatódtam, hogy mennyire tudják ősileg ezt. Máshol hogy van? Ennyit kérek, ennyit adjál, és ez jár. Nem. Ők megfizették a repülőjegyünket, megvették Isten igéjét úgy, hogy lehetőséget vették, kifizették, és aki szolgált, azt egyenlő értékben testvérnek tekintették, és ezt a 3 dolgot megadták. Jaj, de lehetne tanulni némely úgymond elmaradott testvértől, úgymond analfabétától, mert Isten minden embernek ezt a törvény tudomására hozta, amit ebbe a mispátém rendben benne van. Nem lehet köztetek árva, nem lehet köztetek beteg, nem lehet köztetek, sok minden nem lehet. Egyforma vagy vele. És ha te miattad van, neked kell rendezni, hogy egyforma legyen. Én úgy gondolom, ezt a törvényt, ezt az egyenlőségi törvényt nagyon-nagyon komolyan kellene venni. Amikor megy a brusztolás, megy a harc, akármennyi kis pénzért is, akármilyen kis dicsőségért, posztért, de jó lenne a teokrácia, egyforma velem. Egyforma velem. Nem veszem el alóla a szamarat, hogy nehogy a főnököm legyen. De jó lenne. De jó lenne békébe élni, mert az a 60-70-80 év olyan gyorsan elmegy, ha észre se vetted. De jó lenne nyugodtan élni. De jó lenne úgy nyugodtan élni, hogy a földön már elindulna a mennyország építése, hiszen a békesség terjedése a nyugalmaddal, a megelégedettséggel egyenes irányba mutatja, hogy te mész a teljes békességbe, teljes nyugalomba, és magába a mennyországba. Ezek a törvények jelzik. Egy kicsit ízelítő a mennyországból is. Ott is mindenki egyforma lesz. Nem lesz pápa, meg dalai láma, vagy akármi. Az nem is lesz ott igazából, ha abban a rangban marad, de egyforma. Nincsen itt főnökösdi, meg nincsen itt akármi. Tudunk-e egyformák lenni? Tudunk-e rendezett viszonyban lenni? Tudjuk-e, hogy mi a kötelességünk? Tudjuk, hogy hova megyünk, és akárhova megyünk az életünkben, mindenhol rend van. Én úgy gondolom, ezt a szót talán ki kéne hangsúlyozni. Isten a rend istene, mert ő maga a rend. Isten a rend istene, amit ad, előtte már megmondja. Hogyan éljed meg? Felelős apák, előre kell megmondani egy gyerekednek, amikor még icipici, hogy milyen lesz, amikor bácsi leszel. Nem akkor, mikor bácsi, és a börtönből kell kihoznod, hanem előre megmondani neki. Előre megmondani, mi az, hogy család is elé élni bizonságként, és folytathatnám tovább ezeket. A rendet magadban kell megélned, Istennel, hiszen az, amiben vagy a testedben, annak is van egy elrendelése. Törvény, mispatim, sőt huká is van. Természetesen Isten akarata önmagadban is teljesnek kell lenni. Tudnod kell, hogy ki vagy, hogyan kell érned. És nem a törvényt kell hangsúlyozod, hogy Isten ezt a törvényt adta, megpróbálom betartani, ne lopj, hanem sokkal többet adott Isten elénk a kinyilatkozott törvényen túl. Mindezt nekünk adta, hogy már itt a földön, békességben, nyugalomban, egymással abban éljünk. Igen, van egy hamis béke is, hogy én most uralkodok és gazdag vagyok, és békén van, nyugim van. Nehogy azt hitt, hogy békén és nyugid van. Különösen, amikor majd az utolsó felvonás következik, és Isten megkérdezi a törvényeket, a végrehajtásokat, megélted, mert ha itt nem élted meg, akkor már a bejárati ajtón túl te már nem tudsz csinálni semmit. Az ember a halál után már nem változtathat. Isten itt erre a pusztai földi útunkra adott rendeleteket, törvényeket, végrehajtási utasításokat, ezeket itt kell megélni. A Kánaánba vezető útnál Isten valóban tudja, ki vagy. Isten tudja a mi hívéletünkből is, hogy Egyiptomba jöttél. Egyiptomba jöttél, láttál, hogy hogy kell rabszolgát tartani, hiszen az voltál, megöltek téged, és ment egymás költ a harc, lásd, összeveszett az Egyiptom és a Héber. Tudod, hogy kell ölni, tudod, hogy kell lopni, tudod, hogy kell hazudni, mindent tudsz. És akkor Isten megfordítja, oké, ezt te tudod, de én is tudom te rólad, és most megtiltom neked ezt. Mert ahova te mész, ott nincs rabszolgaság, nincs gyilkosság, és nincs semmi olyan, ami nekem nem tetsző. Istennek ez a terve, ez a útja a mi életünkkel is. Hívő emberként is ez a feladatod. Menj oda a testvéredhez, vedd le a terhet róla. Menj oda a testvéredhez, rendezd a dolgodat. Rendezd alá, hogy miben csorbítottad az ő életét. Miben ütötted ki a szemét, hogy ne lásson. Mivé lett értéktelenebb? Valakinek a szolgálata, valakinek a bármije. Hol sértetted meg a másikat, hogy nem tudja megélni azt, aki Krisztusban? De még emberként se nagyon. Hol? Mondjak egy ilyen példát. Valakit megszédítenek, és úgy, mint a kristásoknál, úgy mondjuk éppen apácát csinálnak belőle. Mennyi sérült az ember? Mennyi kincset veszített el? Mennyi áldást veszített el? És ezért számolni kell. Mert Isten, ha nem azt adta rendkívül esetben egy-két embernek, hogy kizárólag ő szolgálja, akkor valaki lopott, valaki megsértette, valaki a nőt, a férfit meggyilkolta. Ha szerzetes, akkor azért, és így tovább. Ezért számolni kell. Mi a mi feladatunk? valóban Istennek a törvényein túl Isten rendelkezéseit ismerni. Törvény nélkül nincs Isten igéje. Csúnya dolgot mondok. A törvény az csak farizeusi dolog. A törvényt követnie kell a végrehajtási utasításnak. A törvényt kivetni kell a mispátimoknak. Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Hogy néz ki a gyakorlatban? Hogy néz ki a szeretet a gyakorlatban? És ha csak ezt az egy szamár törvényt veszem elő, tudod, hogy a testvéredet így tudod megszerezni? Nem misszionálva fakarda, amit keresztnek hívnak, hanem oda menni, és egy valódi értéket adni a hamisság helyett, ami összenyomta a szerencsétlent. És az egész világ úgy néz ki már, mint össze van nyomorítva. Mindenki görnyed és nyög. Tényleg megbotránkoztató, és tényleg nehéz kérdés. Hozzávetőleg minden egyes magyar állampolgár 2,5 millió forinttal kezdi az életét, mint tartozás. Hát megmondom őszintén, elég nagy teher. Elég nagy teher. Teherrel kezdődik. Teherrel. És még erre fölpakol, és még vesz, és még divatol, és akármi. Hát milyen szamár az, amelyik az? Milyen élet az, ami téged így lenyom, még a betonba is? Nem kellene igazi értékrendeket tanítani most már. Nem erkölcsöt, hogy kell viselkedni, mert Isten törvényeit lehet használni emberi célokra is, ám nagyon-nagyon. A kereszt nevében és a kereszténység nevében lehet nagyon önző módon is élni, társadalmi oszlopokat csinálni, emberi uralmakat fenntartani. Inkább próbáljunk egyszer odáig eljutni. Ha máshol nem, de az én életemben, az én családomban legyen teokratikus demokrácia. Legyen meg Istennek az akarata, és az én gyerekem is egyenlő velem, azon a szinten, nem egy gyereké. Hiszen Isten is megszabályozta, mi a gyerek, mi a gyerek-szülő viszony, de abban adjam meg és hagyjam meg a tisztét. Sőt, a felnőtt ember az anya-apa kapcsolatában is élje meg az Isten szerinti kapcsolatot. De amikor a törvényt úgy, ahogy van, liberális és hasonló szavakkal, toleranciával, diszkrimináció mellőzésével, és minden kiirtották, amikor itt mindenféle forradalmak voltak a törvény ellen, ilyen szexuális szabadság és olyasmik, amiket mi a magunk életében megéltük, a nagy szabadságokat, akkor tényleg annyugodtak vagyunk? Nem kellene már végre Isten törvényeit végre úgy előhozni? Nem kellene végül a végrehajtási utasításokat úgy bemutatni a magunk életén? Én nyugiba vagyok. Tudod, az én szamaram megy. Igaz, hogy nem 5 tonnát bír el, de még engem is elbír az egzisztencián, és elbírja a hétköznapoknak a kis csomagjait. Egy hegyi útra nyugodtan mehetek, mert egy keskeny ösvényen kell mennem. Hegynek fölfelé ráadásul. Én nagyon jó el vagyok. Nem tudsz végre azon dolgozni, hogy bizonság legyen másnak. Ez nem remeteség lemondás, a valódi súlyok, értékek használata. Az Isten törvényeinek az elfogadása és működtetése. Mert az Isten törvényeinek a működése azért fontos, mert különben nincs Kánaán. Nem Kánaán volt, és majd ott megmutatom, hogy kell csinálni. Törvény, mispatim, ítéletek, végrehajtás utasták, rendelkezések, emberi viszonylatokról is, és akkor majd bejössz. És egész életünk is erről szól. Amire a mennybe érkezünk, addigra Isten rendezni akarja mi emberi kapcsolatainkat, minden kártételünket, mindazt, ami velünk történt, mindazt, amit mi cselekedtünk, mindent. Egy népen belül akar rendet. Nem azt mondta, hogy téged készít fel a nagy találkozásra, hanem magát, a messiás testét készít fel a találkozásra. Kánaánba való bemenetel ugyanaz, mint találkozáson Jesuval Masiával. És addig neked ismerned kell, különben baj lesz. Ismerned kell ezeket a törvényeket, ezeket ismertimokat, ezeket a rendelkezéseket. Ismerni kell, hogy addigra elkészíthesse benned és rajtad Isten a tisztulást, a szabadulást és a megszentelődést. Annyit beszélünk szabadulásról, és mi nem vagyunk hajlandók a másik embert elengedni. Annyit mindent beszélünk az emberi sérelmeinkről, de arról nem beszélünk, hogy mit tettünk másik ember ellenibe. És egyetlen egy mércénk lehet. Az erkölcsnek számtalan formája van. Ha megnézed a hindu erkölcsöt és az iszlám erkölcsöt, sok jót találsz benne. De ha megnézed, hogy Isten uralma alatt hogy néz ki a törvény és a végrehajtási rendelkezés, akkor egész másokat látsz, mint keresztény, vagy iszlám, vagy istenhívő, vagy egy istenhívő, vagy akármilyen rendszabályokat. Isten nem szabályozni akar, hanem állapotot, rendet ad. Ő azt akar, hogy rendben éljünk. És ezen azt mondom, hogy legapróbb ponttól el kell indulni. Ha valaki tétova keresztbe hosszába, lehet, hogy ismeri a törvényt, de a hitében nagy baj van. Nem engedelmes. Ezért van a tétovaság. Ezt csinálom, azt csinálom, ide megyek, oda megyek, és leéli az életét, és nem ez bele semmi. Elmulasztja azt, amit Isten adott, mert a végrehajtásnál vagy többre, vagy kevesebbre értékelte, vagy nem találta a helyét, ahogy szoktuk mondani. Én úgy gondolom, nagyon is meg kell nézni ezt a, akár ezt az 53-at is, ami ebben a kis részben van, ebben a négy fejezetes bibliai részben. Nagyon meg kellene nézni. Isten mit akar? Isten mit akar, hogy neked jó legyen? Én nem hiszem, hogy jó háborúban élni. Én nem hiszem azt, hogy jó sérülten élni, mert akinek kiverték a szemét, és nem kapott érte pótlást, hogy az nagyon jó emlékezettel néz arra, aki kiverte a szemét. Mert ott van a bosszú, a visszaadom, és ott van, hogy rengeteg vesztesége van. Elvenni a látását valakinek. Lehet, hogy a szószékről vették el a látásodat. Tartozol? Vissza kell adni. Vagy legalább spótolni kell. Elvette a szülő a gyerek látását. Isten kegyelméből később egy másik ember megadhatja a gyermekednek. Mert Isten szereti a gyerekeket is. Nem is akárhogy. Csak kérned kell a gyógyulásodat, a szabadulásodat, a viszonyaid rendeződését, de Istennek az elvárása fordítva is igaz. De ez neked is rendbe kell élni. A rendben való élés pedig az a feladat, hogy mindenkinek beszéljünk a rendről. Nem a fenyegető törvényről, hanem arról a rendről, ami Isten országában van. Abból a rendről, ami Isten országában általános. És abban a pillanatban, amikor elindul a rendeződés, annál inkább kezd az életünk hasonlítani a menny országbeli életbe, annál inkább nagyobb a békességünk bennünk, annál kevesebb terhet cipelsz, mert a fölöslegek nem kellenek, mert egyszerűen tudod, hogy összeesik a szamár is, meg te is, egzisztenciál, meg az egész világ összeomlik, de én nem tudok összeomolni, mert annyit, amit Isten adott nekem, azt mindig el fog viselni. Rendben élni, rendezetten élni. Olyan sokan keresik a rendet és a rendezettséget. A gyerekemet is már úgy okítom, hogy majd 20 év múlva minimum a információ technikában tízszer annyit tudjon, mint én, meg zongorázzon, és közben nem tudom, magasugró is legyen. Előre tervezek. És nem kérdezem meg Istent, hogy mit akar. Ezt a rendet Isten mondhatja meg, hogy ő mit rendelt el a gyermekedről. Azt a rendetlenséget, amit megélsz, meg kéne már végre kérdezni 120 éves korodban is, hogy Isten, miért van ilyen bizonytalanság az életemben és ilyen rendetlenség? Miért? És sokszor, még a látható világban is, nem arról akarok beszélni, a való világról, a láthatatlan világ, látható világban is nagyon sokszor látszik, hogy ki belülről ki milyen, mert ami benne van, az kifelé látszódik. Szétszórt, kapkodó, ide teszem, oda teszem, itt nem jó, ott nem jó, pótcselekvések, stb. Mert belül nincs rend. Bár a törvényt ismeri, de a mispátom, amikor nem tudott el a törvény valós megéléséig, a felbontásáig, hogy hogy kell mindezt megélni. Rend, mondják azt, hogy rend a lelke mindennek. Én inkább azt mondom, Isten legyen mindenben Úr, mert ő maga a rend. És ezt a rendet a földi életünkben nekünk el kell, hogy induljon az életünkben. Nem lehet kapkodni, nem lehet össze-vissza szétszórtan élni. Isten bőséggel megadta az ő törvényei által a teljes rendezettség lehetőségét. Mint mondtam, 53 törvény van ebben a szakaszban. Ez az 53 törvényt elkezdeném bontani, hogy melyik szituációban, élethelyzetben, melyik az, amelyeket kellene használni, akkor kimondhatnám, hogy rabbi vagyok. De egy rabbi se tudja 1000%-kal elmondani azt, ami elé adatott, de ha már kettőt elmondtál, már tanítottál, már rabbi voltál, és Isten azt akarja, hogy otthon legyél rabbi, tanítsad rendre a gyerekedet. Nem a te törvényedre, nem a te akaratodra tekints szabadnak, de abban a szabadságban, amit Isten adott ő neki. Mert egy gyereknek egészen más Isten szerinti elvárása és rendje, mint az összes felnőttnek egyformán. De ezt a trendet neki már gyerekkorában el kell mondani. És nincs mentség, hogy gyerekkorodban nem tanultad meg. Ha baj van és rendezetlenségbe vagy, és rendetlenségbe vagy, magad is tudod. Azonnal állj Isten elé. Istenem, kérem a mispátimokat. És ezt naponta meg lehet tenni. Uram, ebbe a szituációba rogynak a térdeim össze. Mit csináljak? És lehet, hogy így előveszed a Bibliát, és magad is elmosolygod magad. Az egzisztenciám kezd összeesni, mert túl sok terhet vettem magamra. Mert most már 82. kölcsönt is fizetnem kell, nem kellett volna. És akkor szépen lepakolom. Ez nem kell, az nem kell. És rádöbbenek arra, hogy sokkal nagyobb a szabadság, és sokkal nagyobb érték a békesség, mint a viszeres lábaddal szamárként botorkálni, az orroddal az aszfalton. Nem. Lehet szabad az ember. Egyszerre valaki megérzi a szabadságot, akkor egészen más értékrendje van. Nem véletlen tehát a választott népnek, hogy a kinyilatkoztatott törvény után első felszólítás szabadságot. Sokszor nevettek, mikor úgy köszönök, hogy szabadság elvtársak, mert elvileg társak vagyunk, és én hadd kívánjak mindenkinek szabadságot. Isten szerinti szabadságot, nem azt, amit ebben a névben mások hirdettek, valódi szabadságot, és hitet is hadd kérjünk még hozzá, mert Isten nagyon jól tudja, hogy mi nagyon kötődünk ehhez a világhoz, meg más emberekhez is. De ő szabadítót is adott neked. Ő megszabadíthat. Rendezheti, rendbe teheti a kapcsolatokat, rendezheti, rendbe teheti a házasságot, elrendelheti belülről az érzéseidet, hogy mi is az, ami kell neked. Aztán utána adhat látást, és a kiütött szemedet Isten meggyógyíthatja, hogy látsz is, és tudod, hogy ki vagy, tudod, hol a helyed, és tudod, mi a feladatod, és látod is az eszközöket is, hogy Isten mindent megad ahhoz, és akkor ünnep. Mert Isten elrendelte a vele való találkozás ünnepét is. Akkor nem úgy megyek oda, hogy ja Istenem, ugyan segíjél már, és nem úgy megyek, hogy hát azért adhattál volna még hozzá egy kis ezt-azt-amazt, hanem hálaadással, megelégedettséggel, mert a rendnek az áldása a megelégedettség is. Sőt, egyel több, hálaadás megelégedettséggel, ahogy meg kellene naponta törnünk a kenyeret. Hálaadással, megelégedettséggel. Mert Isten mindenben ezt adta. Adott minden napra kenyeret, hogy megtörjük előtte.